Kedves hallgatóink, minden év júniusának első vasárnapján a pedagógusokat köszöntjük, idén ez a nap június 4-ére esik. Mai magazinunkban egy kivételes tehetségű, a hivatásának élő rendkívül szerteágazó tevékenységet folytató pedagógust ismerhetnek meg hallgatóink, aki éppen kerek 60 éve áll a katedrán. Dr. Dobos László gyógypedagógus, a Miskolci Egyetem oktatója, a Miskolci Gyermekváros nyugalmazott igazgatója, a harmadik kor egyeteme Miskolc Alapítvány elnöke volt nemrég stúdiónk vendége, vele beszélgetünk a következő percekben. Vendégünk dr. Dobos László gyógypedagógus, a Miskolci Egyetem oktatója, a Miskolci Gyermekváros nyugalmazott igazgatója, a harmadik kor egyeteme Miskolc Alapítvány elnöke, és még sorolhatnám a titulusokat. Sok szeretettel köszöntöm tanár urat az Európa Rádió stúdiójában, aki nem mindennapi évfordulót ünnepel idén, hiszen éppen 60 évvel ezelőtt kezdte el a pedagógusi pályát, és a 8. X-en túl sem szeretné abba hagyni, tovább gyakorolja a hivatását.
Köszönöm szépen, én is köszöntöm a rádió hallgatóit, és köszönöm, hogy itt lehetek. Valóban az éveket számolva 1963. szeptember 1-én léptem az úgynevezett pedagógus pályára, és akkor a katedrára valóban. Itt Miskolcon kezdtem a pályafutásomat.
Tanár úr, miben látja a pedagógus pálya vonzerejét, szépségét? Mi az, ami motiválja? És különösen érdekes kérdés ez mostanság, hiszen az egyik központi témája a közbeszédnek, a mindennapjainknak a pedagógusi életpálya kérdése.
Hát én azt gondolom, hogy a szeretet meg a csapatjáték, vagy ennek a tudása. Gyakorlatilag részben nemleges választ kell adni, mert én nem akartam pedagógus lenni, tehát nem az a gyerek vagyok, vagy ez a pedagógus, aki azt mondja, hogy korai ifjúságától pedagógus szeretett volna lenni. Én teljesen más pályajogász vagy orvosi pályára szerettem volna menni, és a véletlenek hozták azt, hogy pedagógus pályára mentem. Gyakorlatilag többszöri eredményes felvételre se vettek fel, és akkor volt, mint most is van, hogy pótjelentkezés, és felkínáltak nekem a minisztériumba többféle lehetőséget, és akkor a gyógypedagógiát. Hogy miért fogadtam el, az is egy megint nagyon emberi és egyedi lehet, nem mondom azt, hogy kell követni. A lényeg az, hogy elmentem a akkori itteni Miskolci gyógypedagógia iskolába, és megkérdeztem az igazgatórat, hogy mit csinál egy gyógypedagógus, és egyáltalán milyen feladatok várnak rá, mint fiatal ember 20 évesen. Ez mégis érdekelt, és ő azt kérdezte, hogy szeretek-e focizni, meg játszani. Na most ez egy nagyon jó kérdés egy fiatal embernek, főleg aki ugye MB2-ben focizott, meg nagyon szeretett játszani is, hogy mondom, igen. És akkor ott volt a Buda Józsefen a gyógypedagógia iskola, és azt mondta, akkor semmi gond, kiviszed néha gyerekeket a népkertbe, és akkor ott eljátszadoztok, visszajöttök, egy kicsit megtanultok írni, olvasni, számolni, és akkor körülbelül ezt szeresd a gyereket nagyon. Szereted, de mondom, hát én a társaimot mindig is jóba voltam, és végeredményben ez végigkövetett mindig, mert egyrészt nagyon megszerettem, meg előtte is szerettem az embereket, én egyedülálló gyerek voltam, és mindig tele voltam barátokkal, tehát ez könnyű volt elfogadni. A másik pedig, hogy szerettem játszani, szerettem közösségben lenni. A foci az nagyon jó, hogy mondjam, ajánló levél volt. Tudnélék, ezek a gyerekek, mikor elkezdtem tanítani, akkor rögtön befogadtak maguk közé, mert a tanár bácsi vagy Laci bácsi tudta kezelni a labdát, oda rúgta, ahova kell. Hát ez persze akkor, hogy az ember valaki igazolt csapatban játszott, akkor ezeket tudta, de ez nekik ilyen tanáruk nem nagyon volt. Akkor is inkább hölgyek voltak a tanárok, tehát egy ilyen tanárral ők rettentő sokat, és mondtam, és megyezünk meg gyerekek, az órából tanítunk ennyit, megtanuljátok a leckét, megyünk, összeszedjük a végére, és egy levezető óraszerűség volt az iskolai napnak a vége, és gyönyörű szép eredményeket értünk el. Tudnélik, volt motiváció, volt kivel játszani, volt tanulás érdek, és végül is én azt gondolom, hogy ez a dolog nem is engedett aztán engem elerül a pályáról, mert annyira megszerettem, hogy ahogy elhangzott a felkonfa is, hogy gyakorlatilag jelen pillanatban is az egyetemen gyógypedagógiát tanítok, tehát a gyógypedagógiai tanszéken tanítok, és ez alatt a elmúlt 60 év alatt gyakorlatilag, hát ha szabad mondani, nem kerültem soha távol a katedrától, mert bárhova is mentem, nem sok helyen dolgoztam, 3 vagy 4 helyen, mindig valahogy azért kerítettem rá lehető, hogy valamilyen formába visszamenjek, aztán utána hosszú ideig a felnőtt képzésben tanítottam.
De maradjunk még egy kicsit itt, hogy hány évig dolgozott Laci bácsi gyógypedagógusként a kezdetektől?
Én gyakorlatilag 6 évet dolgoztam közvetlenül iskolai tanárként, a úgynevezett 2. számú kisegítő iskolába, akkor így nevezték éppen, az a Károly szám volt, akkor indult, tehát annak én az alapító tanára vagyok. Az is egy nagyon érdekes része volt, tudnélik, akkor még nem működött ez az iskola, átadási problémái voltak, de szeptember 1-től az viszont az osztályok indultak, és akkor az úgynevezett Nagyváti iskolába kerültem, egy ilyen kis volt szertárhely, 12-16-17 éves lányokkal, meg fiúkkal, úgyhogy bizony ott is meg kellett mutatni nem elsősorban a gyógypedagógiai tudásomat, hanem a foci és a játék tudásomat, és onnan kerültem át aztán a Károly utcai iskolába. Ott én nagyon jól éreztem magamat, alapító fiatal testület voltunk, egy nagyon jó igazgatóval. Azt is el kell mondani, hogy nekem nagyon jó tanítómestereim voltak a pedagógia oldalról, mert a szüleimet elmélyíteném elsősorban. Másodszorban pedig a Debreceni Református Kollégium gimnáziumnak az 50-es évek tanárait, akik még az az igazi pedagógusok voltak, akik mindig azt akarták kihozni belőlünk, többünkben sikerült is sokszor megközelítően teljességgel, amit tudunk, és nem azt, amit nem. Mert ez egy nagyon fontos kérdés volt végig az életemben, hogy egy tanárnak könnyű arról meggyőződni, hogy mit tud egy gyerek, sokkal nehezebb, és sokat kell azért tenni, hogy azt tudjuk, hogy mit tud. Mert azzal már ugye tovább tudunk lépni, vagy pedig tudjuk azt, hogy innentől kezdve mi a következő lépés. Tehát én ott 6 évig tanítottam. Gyakorlatilag Miskolcon akkor kezdődött a gyógypedagógia, meg a gyermekvédelem kialakítása. És meghívtak engem, ilyen minden léve 2 kanál voltam, mint fiatal pedagógus, és elég sokat tettem annak érdekében, hogy a gyógypedagógiát próbálják elfogadni, elismertetni, szülőkkel mentem ide-oda, tehát ilyen érdekképviseletet is sokszor elláttam, és ez feltűnt az akkori tanácsi vezetésnek, és meghívtak első gyermekvédelmi és gyógypedagógia előadónak. Gyakorlatilag azt is csináltam 5 évig, olyannyira csináltam, hogy majd biztos erre is rá fog kérdezni, hogy utána így lettem a gyermekváros igazgatója, hogy az is hozzám tartozott, már mint annak az építésének.
Bizony, ez az életének egy következő szakasza volt, ráadásul ugye 30 évig volt a Miskolci gyermekváros igazgatója, és olyan sikerrel, hogy szakmai munkájuk és elhivatottságuk eredményeként országos módszertani központtá is vált az intézmény. Hogyan emlékszik vissza erre az időszakra?
Hát ez az életem egyik legnagyobb eredménye volt, azt mondhatom, és legnagyobb sikere, és legnagyobb öröme és boldogsága a család életemen túl. Gyakorlatilag nekem abban a szerencsés helyzetben volt részem, hogy elég hamar különböző szervezetek részén, ilyen például a FICA, a Nemzetközi Gyermekotthonok Szövetsége, vagy a MAGYE, ez a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete, oda, mint vidéki, ilyen főelőadó az önkormányzattól, hamar bekerültem a köztudatba, és lehetőségünk volt a minisztériumon keresztül tapasztalati utakra menni, hát úgy, hogy először keletre, aztán nyugatra még abban az időben, de mindenképpen én kijutottam először nyugaton Ausztriába, és hát ott csodálatos dolgokat láttam, és utána aztán ez folytatódott egészen Svédországig, vagy Angliáig, vagy Hollandiáig, vagy tehát mondhatnám Franciaországot, de még Izraelbe is eljutottam, sőt Indiába is, tehát elég széles skálán tudtam figyelemmel kísérni, és én egy elég tanulékony ember vagyok, mert szeretem az ismereteket elraktározni, és minden nagyon megfigyeltem, és hazahoztam, és megpróbáltam az itteni viszonyokkal valamilyen módon összevetni, és nem azon keseregni, hogy mit nem lehet abból, mert rengeteget sajnos nem lehetett akkor sem, meg sajnos sajnos most sem még megvalósítani, hanem azt próbáltam belőle kiámozni, hogy mi az, amit a gyerekek érdekében, vagy az én munkaterületemen meg lehet valósítani, városunkba, vagy később az intézménybe. És így gyakorlatilag nagyon sok olyan újításunk volt, mind a tartalmi kérdésekben, mind a tárgyi, nekünk volt az országban első olyan szaktantermi rendszerünk, amelyik tévé és rádióval volt összeköttetésben, tehát nem a központi iskola televízión keresztül, ahol ugye sokszor mondtuk, hogy moziznak a gyerekek, hanem volt egy központi stúdiónk, profi, különböző Orion és MTV-nek akkori segítségével, és a tanároknak megvolt a hang és kép összeköttetés, és akkor mondjuk egy biológia órán csak leszúrtak, hogy a mókusról 5 percet légy szíves az élelmezéséről, vagy bármit, és akkor csak annyi, és utána ugye a tanár tudta folytatni, tehát nem egy filmet kellett megnézni, és akkor azzal elment az óra, és nem. Én nagyon híve voltam annak, hogy a gyerekeket bevonni a munkába, tehát ez az úgynevezett kérdve kifejtő módszernek nevezték ezt akkor, és ezt megint kint is láttam, és ennek nagyon jó, és ez a demokratikus pedagógusi óravezetés, hogy a gyerek is azért van ott, ne csak hogy hallgasson, hanem része legyen valóban az oktatásnak, és valóban érezze, hogy ő érte van, és hogyha haragszom is, akkor nem ráharagszom, hanem érte haragszom, ahol szintén szoktuk ezt mondani, mert ezt a gyerek, ha nem érzi, akkor nagyon nehéz vele eredményt elérni, tehát majdnem azt mondom, hogyha nem is kollegális, de valamilyen félig meddig egyenrangúnak kell bizonyos területen kezelni a gyereket, mert ő nekem partnerem az órán. Ha azzá tudom tenni, akkor aktívabb, és ő is jobban megfigyel dolgokat, és nem csak azt mondja, hogy tanulok, ezen mi sokat vitatkozunk most az egyetemi tanárképzésben, hallgatókkal, mert ott is igyekszem ezeket a gondolatokat továbbvinni, hogy most mikor azt mondja a vizsgán a hallgató, hogy de tanár úr, én készültem. Én mindig mosolyogva mondom, hogy elhiszem, kollégának. Teljes mértékben értem. De nem elég csak tanulni, megtanulni. Óriási különbség van ezzel a két szóval egymáshoz viszonyítva. Ugye, tehát nem elég tanulgatni meg különböző módon. Na most a másik pedig, ugye ez is nagyon fontos volt abban az időben, hogy a szemléltetés, ott ugye nálunk a gyermekvárosban aránylag olyan gyerekek voltak, akik nem sok mindent láttak az életből, egy szűk területen éltek, mozogtak, elég szegényesen sok esetben. Ezeket kellett pótolni, tehát én az életszerű szemléltetés érdekében próbáltam rengeteget vinni őket, tehát hogy kerüljönek közelebb a megfelelő témákhoz, másrészt pedig abban is, hogy ezeket kézzel foghatóan és szaktantermi rendszerrel, tehát érezze fizikailag, hogy mi történik ott, ne csak hallja, ugye, mert azzal kevésbé meg tudjuk megjegyezni, hogyha látom, csinálom, és én is meg tudom azt a feladatot oldani, akkor azt elhiszem, és megértem. Biológiából is, és mindenféle történelemből rengeteget problémáztunk a gyerekekkel, az évszám esemény és személy, történelmi személyiségeknek az egybehelyezésével, főleg mikor egy kis nemzetközi is bekerült a történelembe, és akkor ahhoz is csináltunk olyan képsorokat, olyan lehetőségeket, amivel most ilyen memória játéknak, vagy puzzle játéknak mondanám, hogy össze kellett neki rakni, hogy ki kihez tartozik, és elhelyezni a történelmi, és ezek országos, hát a szabaddicseket nem egy kicsit pedagógiai fődíjat is kaptunk, és ugyanezért megcsináltuk a szakiskolánk, speciális szakiskolánk is volt, ezért pedig ifjúsági díjat, tehát hogy mondjam, ezek a mi a kezdeti időben benne voltunk ebbe a körbe, és ami nagyon jó volt, hogy nekünk nagyon sok vállalat segített, de nem csak a fizikai munka megoldásába, hanem jöttek mérnökök, technikusok, stb., és azok mondták, hogy de igazgató, ez így vagy úgy kellene, és akkor ők a saját tanulmányaikból tudták, hogy ez mennyire hiányzott, és hogyha most meg tudjuk csinálni, akkor csináljuk meg itt. Tehát még ők is továbbfejlesztették, akkor én éppen Angliából hoztam egy ilyen szaktantermi rendszernek a modelljét, padoktól kezdve minden teljes egészében, kisfilmre, ilyen M8-as vagy milyenre fel volt véve, és azt itt pedig szintén ilyen patronálási segítséggel legyártattuk. Egyedi volt, tehát teljes egészében, úgyhogy én ezt nagyon jónak tartom, és a gyerekeink élvezték, tehát úgy is neveztük mi ezt a kis módszerünket, eszközünket, hogy tegyük az iskolát örömforrásá. Tehát ezek a gyerekek, akik az iskolában nem szerettek korábban járni, ezek a gyerekek, akik mindig a hátsó padba kerültek, ezek a gyerekek voltak sokszor a fekete bárányok, azok rájöttek egy idő után, az iskolában jó is lehet magunkat érezni, olyanok az emberek, olyanok a gyerekek, olyanok a feltételek, és akkor még a tudást is képesek voltak meghallgatni, és átvenni, és megtanulni, és ma is büszke vagyok rá. Éppen tegnap egy olyan gyerekkel beszéltem, aki most külföldön van, felhívott telefonon. Nagyon egyszerű dolog, és ez az érzelmi része. Mi szerettük, tiszteltük egymást, tehát megpróbáltunk, mint család egybeélni, az iskolát is úgy tekintettük, az egy kihelyezett család élet volt azokkal a gyerekekkel és nevelőkkel, akik ott voltak. Na lényeg az, hogy felhívott tengeren túlról, és mondja, hogy eszébe jutott neki, hogy 50 éves a gyermekváros ebben az évben. Tehát, hogy megünnepeljük-e, lesz-e valami, és éppen tegnap próbáltam itt a saját informatikai hálózatomon felvenni néhány volt gyerekünkkel, akik különben is szoktak ilyet szervezni, hogy persze Laci bácsi, egyértelmű, elkezdtük, csak Laci bácsinak meglepetést akartunk szerezni, mert ők meg arra büszkék, hogy mind olyan beosztásban vannak, ahol szerveznek. Mondom, olyan ügyesek vagytok, ó, hát ki volt a mesterünk, ugye? És akkor szóval ilyenekre is az ember megtanított. Például nekik majdnem minden nap gyereknap volt, mert én most is azt mondom meg a köszöntőmbe, amit én saját kis e-mailemen küldtem a gyerekeimnek, abba is beírtam, hogy jó, rendben van, most az van, csináljátok a gyerekeknek, de mind a 364 többi napban is legyen gyereknap, és érezze a gyerek, hogy ő van a központban, mert ez úgy van, mint a következő lesz a pedagógus nap, hogy hát most meg pláne mondanám, hogy nehogy csak pedagógus napon itt nagy csindarattával, állami meg nem tudom én milyen kitüntetésekkel megünnepeljük, hanem bizony a minden napban azt a kínlódó és nehéz körülmények között pedagógusainkat el kéne ismerni, és minden nap oda kéne menni és megköszönni nekik, hogy a jövő generációt így vagy úgy felnevelik, de minél jobb helyzetben van a pedagógus, én azért mondtam mindig, mikor a kollégáknak a ilyen-olyan kitüntetésért vagy fizetés emelésért harcoltam, hogy nem mindegy, hogy ő hogy megy be órára. Ha ő úgy megy be, hogy rossz kedvel és rosszul, akkor annak nagyon-nagyon rossz vége lett. Meg kell neki adni a lehetőségeket, a feltételeket.
A gyermekváros után pedig inkább a felnőtt képzés felé fordult a figyelme tanár úrnak. Segítségével jött létre ugye 1990-ben a Napfényt az Életnek Alapítvány, majd 91-ben a Miskolci Drogambulancia, amelynek még mind a mai napig úgy tudom, hogy segítő tagja. A Borsoda-Baul-Zemplén megyei bűnmegelőzési alapítvány kuratórium elnöksége is a Laci bácsi nevéhez fűződik, és megint csak néhányat soroltam fel ezek közül. Ezeket a feladatokat tanár úr választotta magának, vagy megtalálták ezek a feladatok?
Hát inkább a második, tehát megtaláltak a feladatok, tudni, nem volt nehéz megtalálni, mert amit felsorolt, még néhányban, de eléggé benne voltam. Ugye én a gyerekeket képviseltem bíróságtól kezdve, rendőrségem mindenütt, én mentem utánuk. Másrészt, hogy közben jogász is lettem értelemszerűen, ez egy óriási töbletet adott a gyermekeknek a védelmében jogilag. Tehát én mentem, és így a rendőrséggel is elég sok gondom, bajom volt, hiszen ezek a gyerekek nem mind angyalok jöttek oda be hozzánk, hanem volt egy kis előéletük is, kinek hosszabb, kinek rövidebb, és az ugye akkor folyt tovább az eljárás. Az akkori főkapitány úr mondta, az azt mondja, csináljunk egy alapítványt, és akkor ez társadalmi munkában, meg önkéntes, meg összekapcsoljuk a rendőrség munkát a megelőzésben, a gyermekvédelemmel, és eznek meg gyógypedagógiával, ez nekem nagyon jó ötlet volt, hogy most csak egyet emeljek ki az általam nagyon sokat, azt is 30 évig voltam az elnöke, tehát elég hosszú ideig, és rengeteget tettünk a megyei főkapitánysággal, nem csak a gyermekvárosért, hanem a szabad mondani az egész megye, mert ugye a rendőrkapitánságnak az, de mivel csináltunk mi országos rendezvényeket is, néha így oda is bevittük ezeket a dolgainkat, és talán még ott is tudtuk terjeszteni. Hát én mindenképpen azt gondolom, hogy a társadalmi összefogás a pedagógusok és a pedagógiai nevelő munkához elsősorban, az oktatáshoz is jó, de a nevelő munkához, amit én nagyon fontosnak tartom, mert neveletlen gyerekeket nem lehet oktatni, tehát először nevelem, hogy a kisherceg is azt mondja, hogy szelídíts meg. És azt mondtam én is a kollégáknak, hogy jaj, főnök, hát nem tudom már, mit csináljak, már nem megy, meg mindent megcsináltam, mondom, hányszor, azt mondja, hogy 100-szor, 1000-szer, mondom, egyrészt 1001, mondom, meg ült az almafán vele, mint a madár kettesbe. Rám nézett nagy szemekkel így, hogy a főnök biztos valami baj van, megsütötte a nap, szokták mondani, de aztán elkezdett gondolkodni, hogy valóban lehet igaza, mert azt mondja, ez mindig felmászik előlem a fára. Hát mondom, akkor nosza rajta, hát nem mászott fel a fára, de végül is összeöttek nagyjából. Szóval itt néha olyan emberi dolgok a pedagógiában ugye fontos, ami sokkal több hasznot hoz, hogyha emberileg foglalkozom a gyerekekkel, és közvetlenül, érzelmileg, tehát megszelídítem, ha szabad a kis herceget, én mindenkinek kiadtam, hogy olvassák el.
Olvas. Ezek után én is még egyszer elolvasom, az biztos, mert sok mindenre már nem emlékszem. Igen. Gyermekkorom óta.
Érdemes elolvasni, meg vannak persze más könyvek is, meg szakkönyveket is olvasottam, én meg rengeteg továbbképzés, meg vittem a kollégákat. Tehát ez egy nagyon fontos, amit például most nem látok annyira. Ugye az utcán is lehet sok mindent tanulni, de jobb lenne a helyett a tapasztalatcserére, lenne idejük menni a pedagógusoknak, külföldön, belföldön, mert van nekünk mit átadni, meg van nekünk mit átvenni is. És az nekem teljesen, hogy szabad azt mondani, majdnem megváltoztatta a vezetői munkámat, hogy olyan dolgokat tudtam összehozni, ami külföldön már ment és természetes dolog volt, ilyen például a demokratikus vezetés vagy az önállósága a pedagógusnak. Én mindig azt mondtam, hogy akkor még volt ez a kötelező ellenőrzés, hón alatt az ellenőrző kis sejtet fizet az igazgatónak, és mentünk a helyettessel ugye órát látogatni, és a kolléganőknek, meg kollégáknak ugye akkor összeszorult minden. A szívükben pedig igyekeztünk velük úgy bánni, hogy tényleg nem volt rá okok, de ez azért természetes, ha valakit ellenőriznek, akkor van egy egészséges izgalma, de mindig arra használtuk fel, hogy megbeszéltük vele, megvitattuk, és egyenrangú partnernak, és a gyerekekkel is. Ezt viszont kevesen csinálták. Hogy lemertem ülni a gyerekekkel, és megkérdeztem, mi volt jó ezen az órán, vagy mi nem volt jó, vagy mit nem, utána, mikor a kolléganővel beszélgettünk. Tehát itt ez a hármas dolog, hogy ugye pedagógus gyerek, szülő nincs, az is én voltam, vagy mi voltunk, tehát ez, hogy jó összetudjon, és a társadalom. Tehát nekünk nagyon-nagyon sokat segített a társadalom, pontosan abban, amit előtte már mondtam, hogy a való világ megismertetése, vitték őket ide-oda, tehát egy nagyon érzékeny téma iránt, érzékeny, pozitívan érzékeny társadalmi kör vett bennünket körbe, és tényleg nagyon sokat segítettek, hogy tematikusan kirándultak, és vitték a kollégákat is, minden is utána megbeszélték, hogy ugyanilyen a munkájukkal is, hát ezeknek a gyerekeknek ugye a hátterükben általában nem dolgozó szülők, vagy csak ritkán dolgozók, vagy úgynevezett vat emberek voltak, akiknek hát névlegesen volt, és névleges munkakörük, vagy munkájuk volt, de végül is nem sok mindent csináltak. Tehát ezekkel a gyerekekkel a munkát is meg kellett, és mit jelent az, hogy reggel be kell menni munkahelyre, vagy a fizetés lesz, akkor majd tudunk ezt meg azt venni, tehát beosztás, minden, és ebben például a diózsőri munkások, meg a csokoládégyár munkásasszonyai, vagy a volán dolgozó ide, ugyanúgy a megyeházáról is a tisztviselők jöttek, és rengeteg segítséget adtak nekünk ilyen szempontból. Tehát az élet, a másik, amit én hoztam magammal, mint falusi gyerek egyrészt, hogy rengeteget találkoztam a természettel. Ez itten ugye városban kevésbé adott a gyerekeknek, tehát mi jártunk a piacra tudatosan, és vásároltunk is. Jártunk ki falura megnézni egy falusi udvart, egy kertet. Ugye a gyerekek bejöttek, az fordítva használták az ásót meg a gerebjét. nem volt a kezükben. Tehát ilyen egyszerű dolgokra is finoman szólva meg kellett tanítani.
Ezek sajnos még nagyobb problémát okoznak most a digitális világban, hiszen a gyerekeket már eleve nehéz kirángatni az udvarra, a természetbe, mert inkább a kis kütyükkel foglalkoznak, és hát ez lesz a jövő feladata, azt hiszem, de haladjunk még tovább, mert nem jutunk el a 60 év végére. Az utóbbi 20-25 évben szerteágazó tevékenységével tanár úr az időskorú embereket szolgálta, létrehozta a harmadik kor egyetemek közhasznú alapítványt 2010-ben, és az országban elsőként a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Bizottságán belül a Társadalom és Humán Tudományi Gerontológiai Munkabizottság jött létre 2017-ben, ugyancsak az ön kezdeményezésére.
Igen, hát én korábban is már a gyermekvárosból is, meg nyugdíjazásom elején is tanítottam az egyetemen. Meghívtak elsősorban, tanítottam a családjogot, jogi karon, és annak a gyermekifűságvédelmi hátterét a bűnmegelőzés vagy a bűnmegelőzési tanszéken. Másrészt pedig tanítottam bizonyos értelemben a neveléstudományi tanszéken is egy ilyen területét, a nehezen nevelhető gyereknek a kérdését György Júlia után. Én személyesen volt még részem György Júliával, aki ugyanezzel a névvel egy könyvet írt, és valóban az azóta talán mondhatom, hogy a szakmának egy ilyen félig kis kézikönyve, amiben nagyon sokat meg lehet tudni. Most ezzel a lehetőséggel élve én kaptam olyan megbízást, hogy szintén külföldre járhattam, és a többek között elsőként, vagy elsők között tanulmányozhattam a magyar egyetemen belül a életen áttartó tanulást. És ott csodálkoztam én arra, hogy a életen áttartó tanulás különböző intézményeiben elvittek, hát ezek döntően egyetemek voltak, és bevittek ilyen felnőtt képzési továbbképzésbe, meg ilyen konferenciákra, kongresszusokra, stb., és tele volt őszidős nénikkel, meg bácsikkal. És akkor kérdeztem rá, hogy hogy van ez, és mondták, hogy miért kérdezett, hát élethosszig tartó tanulás van, és akkor kezdtem én ezzel visszajövőhatóan, és a Miskolci Egyetemen volt is egy pár évig, ez a téma tantárgy is, és tanítottam a életen át tartó tanulást, és valahogy így keveredtem bele a továbbképzésen keresztül, hogy a továbbképzésre is hirdettük, hogy 60 éven felül is jöhetnek, akkor még 60 év volt döntően a korhatár, és akkor jöjjenek, és mi biztosítjuk nekik a továbbtanulást. Hát jöttek is sokan, és innentől kezdve indult el az én felnőtt képzési karrierem, mert az egyetem akkor már beiskolázott felnőtt képzési szakértőnek, pályázati szakértőnek, ami nagyon kellett abba az idejébe, és ugye én tudok intézményakkreditációtól, programakkreditációt mindent csinálni, és így kerültem oda, hogy nyugdíjas klubokba kezdtem kijárni, meghívtak. És az akkori intézmények vezetői, a nyugdíjas kluboknak, meg intézményeknek, vidéktől kezdve, meg faluházakba, meg kultúrházakba, tehát szinte az egész hetem eljárt ilyen felvilágosító, tízszerű előadásokkal, hogy az időskorúakat rá kell arra valamilyen módon vezetni, hogy nem azt jelenti, hogy most már idős vagyok, vagy elmentem nyugdíjba, és akkor mindentől megszabadulok, és igenis tanulni kell, tovább kell folytatni, nem csak az aktív korban, ugye akkor jött párhuzamosan az, hogy 3-5 évenként, vagy 5-7 évenként, ugye meg kell újítani a tudást, akkor jött ezek a szervezet továbbképzések, tehát én ennek aktív részese és csinálója voltam, és akkor így hoztuk létre a Szépkorok Akadémiáját. Először nem ment. Utána annyian voltak, hogy tele lett legnagyobb terem az egyetemen, és tényleg majdnem úgy volt, hogy szoktam mindig elmondani, hogyha erről kell beszélnem, hogy nehezebb volt néha oda bekerülni, mint az egyetemre, mert tudod dolog, hogy ugye korábbi időben szóltak a tanárnak, aki ott dolgozik, hogy segítsél már valamit a felvételibe a ilyen-olyan fiatalnak, most pedig a fiatal szólt, hogy Laci bácsi, nem lehetne a papát megtolni, mert azt mondja, állandóan azon van, hogy nem vettétek fel. Úgyhogy tehát meg egy kicsit a szemlélet megváltozott, de mondom, most tárházakkal mennek ezek, vagy a Kazincbarcikai Szabad Egyetem szintén saját kezdeményezésű, a Nyíregyházán is csináltunk, és ma már az országban nagyon sok helyen működnek ezek a Szabad Egyetem, vagy Szépkorú Akadémiának nevezettek. Hát most a Covid az egy kicsit megcincálta a szabad ilyen egyszerűen kifejezni, tehát elnehezítette ezzel, hogy ugye kiárási tilalom, meg karantén, meg ugye nem nagyon engedtek be az egyetemre se időseket, meg fiataloktól, hogy nehogy egymástól ugye elfertőzzék, vagy egymást elfertőzzék. De én azt gondolom, hogy ez egy nagy lépés volt ahhoz, hogy gyakorlatilag ma már mondhatom, hogy talán ennek az életen áttartó tanulás elvnek és gyakorlatnak meg a felnőtt képzésben az időskorúaknak is van helye, és nem csak is, hanem az időskornak van jövője. Mert régen úgy mondtuk, hogy az időskornak is van jövője, nem, van jövője. Tehát mindenképpen most éppen dolgozunk az időskornak a pszichológiai hátterének, a fejlődés lélektani specialitásoknak. Tudnélik, ugye a fejlődés lélektanban 0-3-3, stb. Tehát életszakaszonként mindig megvannak azok az általános tudom, amelyek egy-egy életszakaszra jellemző, és ahhoz képest eltér, akkor ugye vannak problémák. Na most ilyen nincs. A felnőtt korból átmegyünk időskorba. Egy. Kettő, kikészít fel bennünket időskorra. Ugye ott van, hogy előtte minden átmenetre felkészítenek. Ugye bölcsödéből, óvodára, iskolában még vita is van róla, hogy jó ez vagy nem jó, de ugye középiskolára meg pláne, hogy olyan tagozatra megy a gyerek, tehát minden, de az időskorúakat kikészíti fel arra, hogy hogy kell megélni igazán, úgyhogy most már úgy fogalmazzuk, hogy a művész időskor megélése, vagy időskor művészi megélése, tehát ez mindenképpen ma már tudomány kezd lenni, és ott is keressük azokat az általános jellemzőket, ami minden időskorúra, és olyan speciális jellemzőket, amiben segíteni kell, például azokat, akik fiatalabb korukban nem tudtak, vagy nem akartak, vagy nem jutottak olyan tudáshoz, amivel például az egészséges életmódot meg tudják élni, azt oda kell vinni nekik, meg kell tanítani, mert az könnyű mondani, mikor már kórházban van, hogy hát miért nem tetszett ezt meg azt csinálni, ki tanította meg rá, ugye hol volt neki a helyzete egyáltalán, hiszen akkor a mindennapi életét élte, jól vagy kevésbé jól, de ezek most ugye az időskorú tanításnak, oktatásnak egyik alapvető feladata, és ebben én eléggé belástam magamat, élvezettel csinálom, jó magam is járom az országot, meg ahova meghívnak, és ezekkel kapcsolatban mondom, vagy a múltkori beszédtémánka.
Csak hogy a hallgatóink is tudják, tanár úr a nemrég megrendezett Szépkorúak fesztiváljáról beszél.
Egész napos, csodálatos második nap, mindegyik az volt, de ugye értelemszerűen most a tudásról beszélgetünk, meg a pedagógiáról. Nagyon érdekes volt, hogy ugye regisztrálni kellett a székek száma miatt, és előtte való egy-két nappal Laci bácsi vigyé be engemet. Régen így sem pésztük be egymást a szabadtéri mozira, például a Népkertbe, vagy egy futballmeccsre, amikor ugye nem volt jegy, vagy nem volt rá pénzünk. Tehát most ez engem teljesen meghatott, és nagyon jó eső érzéssel, hogy egyre több időskorú rájön arra, hogy jobb elé menni a bajoknak, és jobb megelőzni, mert ma már nincs, aki kiszolgálja. Mert régebben volt egy pár évtized előtt, ott voltak a gyerekek, együtt voltak a fiatalok, meg az idősek. Ma már nincs kire számítani, ott marad egyedül. Na most neki kell megoldani, ha ő kap segítséget, és van egy kis esze, akkor azt mondja, hogy elfogadom ezt a kis segítséget, és megpróbálom minőségébbé tenni az életemet. A lehetőségeken belül, kinek-kinek viszonyítva, ugye, mert igen differenciált az időskorú embereknek az összetétele, tehát ez is lassan egy tudományág lesz, és ezt is tanítjuk, mert 45 évtől próbáljuk felkészíteni, tehát van egy ilyen is, ez senior képzésünk is, amiben felkészíteni az időskorúkat, vagy az idősödő embereket arra, hogy körülbelül mire figyeljenek, mit érdemes eltenni meg. Szóval nagyon sok olyan praktikus dolog van, ugye ezek megint egy kicsit, megmondom őszintén, hogy ilyenkor szoktam én elővenni az, hogy magyar vagyok, és részben sajnálom, hogy a mi időskorú emberek nem kaphatják meg valamilyen oknál fogva azt, amit például nálunk nyugatabbra lévő, de keletebbre lévő országokban is megkapnak. Pedig nem okosabbak, csak valahogy mi nem tudjuk, vagy nem tudtuk átvinni a társadalmon, vagy az állami igazgatáson ezeket a rendszereket, hogy ezek ugyanúgy az időskorúnak kellene, hogy megkapják. Tehát mert ugye a nyugdíj állandóan szóba van, jogos, tényleg kevés, és az, ugye ahhoz, hogy ezeket meg tudjuk csinálni, először életbe kell maradni. De az is biztos, ha már életbe tartanak bennünket, akkor azt lehetőleg minél jobb minőségbe tegyük. Egy-kettő pedig az már a gazdasági kérdés, hogy ne betegen tegyük meg az élet meghosszabbítását, hanem lehetőleg minél tovább egészségesen. Hiszen az azon túl, hogy az egyének jó, meg a környezetének, jó a társadalomnak is, mert kevesebbe kerül, ha ilyen csúnya módon fogalmazom meg, az idős ember, és akkor ő is boldogabb, mert úgy érzi, hogy nem szorul senkire se. Saját magát el tudja látni, tehát az önérzetét, az önbecsülését erősítjük, és az érzi, hogy még rá is szükség van, és meg tudja oldani ő is, és én mindig azt mondom, a szociális területen a továbbképzést tartok, hogy csak onnan segítsenek, ahol ő igényli. Tehát ugye sokszor az idősekkel elfogultak vagyunk, és ott is szeretnénk neki segíteni, ahol meg tudja oldani.
Tovább. Egy 60 éves pedagógusi pályáról beszéltünk, amire úgy tűnik, hogy egy egész adás sem elegendő. Még annyit áruljon el nekünk, tanár úr, hogy hogyan folytatja a szeptemberben a pedagógusi pályát.
Gyakorlatilag a pedagógus pályát, akkor hála Istennek az egyetemre. Egyetemen folytathatom, megkaptam a megbízást a következő tanévre, és gyakorlatilag a saját szívem csücskének tartott gyógypedagógiát, és annak különböző tantárgyaiba kaptam feladatot, órát, teljes tantárgyakra, úgyhogy ilyen szempontból az egyetemen ez egy aránylag kötött feladatom lesz, de mint ahogy jeleztem a fesztivál de zárásakor is, nekem van ennek egy testvére is, ez pedig a Aging Expo. Tehát itt szeretném jövőre bemutatni azokat a cégeket, akik már az idősiparban dolgoznak, illetve az ezüstiparban, ez a hajunk színe miatt van, nem a fém miatt gyakorlatilag, és ekköré pedig egy tudományos hátteret bevezetni, úgyhogy ez a következő. Hát van még nagyon sok apró kis tervem, úgyhogy mint pedagógus is még szeretnék gyakorlatilag több ilyen szabad egyetemet létrehozni. Most például a demencia az elég nagy probléma a COVID után, ezt erről kevesebbet beszélünk, de ugye a 2 éves karantén, bezártság, szabályok, izgalom, stressz, lélegeztetőgép, halál a szomszédba, ez azért az idős emberek többségének nem tett jót. Most ebből adódik, hogy ezek most jönnek elő. Egy néni vagy bácsi, aki korábban 2 évvel ezelőtt nagyon-nagyon kommunikatív, meg minden volt, most nem emlékszik erre, meg arra. És ezt a házi orvosok jelzik. Most ennek szeretnénk egy ilyen megelőző képzés valamit és terápiát kitalálni, mert ma már nagyon sok olyan idősem, sok relatíve vannak olyanok, akik ezt elismerik, tudnélik, ez még mindig egy olyan betegség, amelyik felkúszott a 3. helyre, érbetegségek, daganat és demencia. Ugye, tehát ezzel mindenképpen szeretnék foglalkozni, és most indítottunk egy pilotprogramot Kazincbarcikán, ami például a felgyorsulását ennek a folyamatnak lassítani tudja, ez pedig a művészeti terápia.
Tanár úr, a tervekhez nagyon jó egészséget kívánunk. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Én is köszönöm.
Kedves hallgatóink, dr. Dobos László gyógypedagógus, a Miskolci Egyetem oktatója, a Miskolci Gyermekváros nyugalmazott igazgatója, a 3. kor egyeteme Miskolc Alapítvány elnöke volt stúdiónk vendége, vele beszélgettünk az előző percekben annak kapcsán, hogy éppen 60 évvel ezelőtt indult pedagógusi pályafutása Miskolcon.